Utózáporok keleten előfordulhatnak. Holnap nyugat felől fokozatosan csökken a felhőzet, csak elszórtan lehet kisebb eső. Éjszak általában 9-14, holnap napközben 22-27 fok várható.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a 3 pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntjük a hallgatókat, ez itt a 3 pontos péntek délután, a mikrofonok mögött Péter Ágoston és Hamzó Gottfried. Bár a hazai kosárlabda bajnokságok most már véget értek, de azért jócskán beindultak a nyári játékos mozgások, úgyhogy majd a következő 3-4 hónapra is, mondhatjuk így, akad majd témánk bőven. És rögtön itt van például a 3x3-as női válogatott világbajnoki szereplése. A lányok ugyanis múlt héten Varsóban szerepeltek, és nagyon szép 7. helyet hoztak onnan haza. A csoportban ugyanis megvertük Spanyolországot és Mongóliát nagy arányban, aztán pedig az ausztráloktól és az Egyesült Államoktól nagyon-nagyon szoros mérkőzésen kis különbséggel kaptak ki a lányok. Az egyenes kieséses szakaszban pedig aztán Lettország legyőzése után az első számú kiemelt Hollandia következett a negyed döntőben, és ott aztán tényleg egy végletekig kielezett találkozón 21-20-as, tehát a legszorosabb vereség jelentette a magyar csapat számára a végállomást, és így lett 7. Jakab Máté csapata. Itt van velünk a vonalban a szövetségi kapitány. Szia Máté, köszöntünk!
Sziasztok, én is üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Na hát így a utolsó mérkőzés hollandok ellen, ez egyébként számodra pozitív vagy negatív kicsengésű részedről, hiszen tényleg nagyon közel jártak a lányok ahhoz, hogy összejön egy óriási bravúr a világbajnoki elődöntő, de hát közben pedig azért azt gondolom, hogy egy ilyen mérkőzést játszani a hollandokkal, az már így önmagában egy megsüvegelendő teljesítmény.
Abszolút. Igazából kettős az érzésem. Pontosan tudtuk a mérkőzés előtt, hogy Hollandia a világelithez tartozik. Ezt bebizonyították már a korábbi világversenyeken. Ugye az előző világbajnokságot Hollandia nyerte, ez előző Európa-bajnokságot is Hollandia nyerte, tehát pontosan tudtuk a mérkőzés előtt, hogy milyen kvalitásokat képvisel Hollandia, de pont emiatt meg is volt bennünk a revansérzés. Szerettünk volna nekik visszavágni a korábbi vereségekért, hiszen az Európa-bajnokságon is, és a világbajnokságon is tavaly Hollandia jelentette számunkra a végállomást. Ezúttal sem volt másképpen, de a mutatott játék képe azt gondolom, hogy nagyon, nagyon biztató, és biztatásra adhat okot.
A kosárlabda legkülönbözőbb szakágaiban mutatkoztál már be, edzőként is, komoly rálátásod van a kosárlabda világára, és szeretném kikérni a véleményed azzal kapcsolatban, hogy vagy egyáltalán az, hogy te mennyire tudsz megbarátkozni ennek a lebonyolításával. Mert egy picit az az érzésem, hogy ahogy a kétpalánkos kosárlabdában szerintem nagyon sokszor, vagy leginkább itt jön ki az, hogy a jobb csapat képes behúzni a győzelmet, esetleg más csapatsportágokkal szemben. Úgy itt én azt érzem néha, hogy egy ilyen meccs egész egyszerűen egy hirtelen halál. És tényleg, itt tényleg olyan szinten nüanszok döntenek, hogy még az is megfogalmazódik bennem, hogy nem biztos, hogy most valójában az ügyesebb, kompaktabb csapat jut tovább, hanem a másik. És most nem feltétlenül a holland meccsre gondolok, de például az ausztrál meccs szerintem egy jó példa lehet erre. Ott őszintén én azt éreztem, hogyha ez tart még 6 percig, akkor az nekünk dolgozna. Te hogy vagy ezzel?
Igen, a 3x3 egy nagyon sajátos sportág, ugye. Szoktam mondani, hogy az edzők szerepe az nagyon fontos, és a másik részről pedig teljesen elhanyagolható. Ugye a mi a mérkőzésen ebben a 10 percben, vagy 21 pontos találkozón, ugye abszolút nem lehetünk hatással a mérkőzésre. Ez azt jelenti, hogy én és az edző kolléginám, Magyar Bianca, mi felülünk a lelátóra, és igazából az egyes szituációknál, amit észreveszünk torkunk szakadtából, próbálunk kiabálni, minimális esély, hogy ez a játékosok ezeket a dolgokat meghallják, de alapvetően ugye itt a no coaching rule érvényes, hasonló picit, mint a teniszben, hogy ugye a gép dolgozik, az alkotó pihen, tehát nekünk gyakorlatilag itt az edzőknek az edzésen, a felkészülés során ma hatalmas jelentőségünk, hiszen olyan formulákat, olyan dolgokat kell, olyan taktikai szintre kell felkészítenünk a csapatunkat, hogy ilyen tétszituációban ezeket tudják alkalmazni. Tehát ezért szoktam mondani azt, hogy igazából az edző jelentősége nagyon nagy, hiszen az edzőtáborson, az edzéseken tényleg olyan alaposságokig, olyan mélységekig kell visszamennünk, hogy a játékos ezeket tétszituációban, nagyon rövid idő alatt, nagyon gyors döntési helyzetbe alkalmazni tudja.
Picit beszélünk a csapat összetételéről és a kémiáról, mert szerintem az vitán felül áll, hogy egy bombaerős csapatot küldött Magyarország erre a világversenyre. Itt talán egy-két gondolatot mondhatunk is a játékosokról, ugye Papp Klaudia szakák specialistája, és szerencsére a szezon végén ugye volt egy ijesztő sérülése, de most már teljes erőbedobással tudott részt venni. Nagyon jó barátnője Böröndi Vivien is ott volt, aki talán élete legjobb szezonját produkálta szerintem a bajnokságban. Leli Kréka, aki két palánkos játékban is a válogatott egyik, hanem a legjobb játékosa, és Kisvirág, aki pedig magas poszton azért sokszor kiemelkedik a nemzetközi mezőnyből is, és akkor még zárójelben hozzátéve a Jakab Máté Magyar Bianca párost is. Szóval, hogy egy erős kis csapat volt, de tudom, hogy te hát legalább annyi figyelmet szentelsz a személyiségnek, a karakternek, a morálnak, mint amennyit talán a sport szakmai oldalának, ami a játékosokat illeti. Úgyhogy ilyen szempontból kicsit mesélnél erről a közös időszakról?
Abszolút, igen. Valóban, ha végigmegyünk a játékos népsoron, szerintem ez egy nagyon, nagyon tehetséges gárd, nagyon tehetséges gárd. Szerintem még a játékosok sem tudják, hogy igazából hol van ennek a négyesnek a plafonja, hol van ennek a ceilingje, milyen magas. A tehetség az egyesével a játékosok karaktere, tehetsége szerintem nagyon magas. Emiatt is tudtunk ilyen rendelkezésre álló rövid időn belül a világelittel felvenni a versenyt, de ugye ez a sportág az, ahol az összeszokottság, a rutin, a csapatkohézió az nagyon-nagyon érvényesül, és ugye itt a negyeddöntőben szemben találtuk magunkat egy olyan csapattal, Hollandiával, akik több mint 200 mérkőzést játszottak már ilyen formációba együtt. Ez a rutin, ez nagyon-nagyon sokat számít szerintem, főleg a végjátékos szituációkban, hogy a játékosoknak erre van egy formulája, van egy megoldó képlete, hogy ezeket a szoros végjátékokat hogyan kell lehozni, éppen melyik hármas, melyik kombináció működik, melyek azok a játékok, amelyek ilyenkor ülnek, illetve hívni kell. Ugye még egyszer hangsúlyozom, nem lehetünk ott edzőként, és nem játszhatunk kottából. Ezt mindent a játékosoknak kell kialakítani, és ezt csak mérkőzés rutinnal tudjuk megszerezni. Úgyhogy jövőben az nagyon fontos lesz nekünk, hogy láttuk ennek a négyesnek, láttuk, hogy ez a négyes mennyire tehetséges, külön-külön is, és együtt is. A csapatkohézió szerintem nagyon jól működött alapvetően, tehát nagyon jól funkcionáltak együtt a pályán és a pályán kívül is. És igazából a feladatunk a jövőre nézve az, hogy minél többször próbáljuk őket így egy kicsit együtt versenyeztetni, hogy legyen megoldó képletük, többfajta megoldó képletük is akár a végjátékos.
Na, de ez menni fog? Tehát, hogy meg fogják érezni a bőrükön azt, hogy mi is valójában az a plafon az ő számukra, amiről te beszélsz? Azért kérdezem, mert ez a 3x3-as keret alakulása, alakítása, ez szerintem külső szemléletnek néha picit esetlegesnek tűnik, és nyilván ígéretes, amit mondasz erről a csapatról, mert önmagáért beszél, tényleg a játékosok teljesítménye, de hogy ezt így látod-e a jövőjét ennek, hogy együtt lehet-e tartani, hogy néz ez ki?
Természetesen ez egy nagy kihívás szerintem számunkra, az egész magyar kosárlabda számára, hiszen ahogy említettétek, egy Kisvirág az ötöt válogatottnak a csapatkapitánya, Leli Kréka meghatározó játékosa annak az alakulatnak is, világbajnokságra készülnek, és itt szerintem ezzel egyetértünk, hogy Magyarországon azért kevés azon kínálat, azon játékosokból a kínálat, akik nemzetközi szinten, komoly szinten valódi változást tudnak hozni, vagy valódi változást tudnak generálni, vagy elérni egy csapatban, mind ötötös, mind három-három szinten. Valóban itt a 3-3 az nagyon sok alkalmazkodásról szól, nem csak a pályán kívül a versenyrendszerbe, a formátumba, hanem akár ott magán a versenyeken is, magán a mérkőzéseken is, ugye rengeteg alkalmazkodás, rengeteg különböző szituáció, amihez alkalmazkodni kell. Ez valóban a sportágnak a sajátossága, de azért vagyunk mi itt edzők, sportvezetők, hogy minél tervezhetőbb legyen a következő időszak, minél tervezhetőbb legyen akár egy ilyen verseny.
Ugye nyilván nem titkolt célja a női csapatnak is az, hogy összejön az olimpiai indulás, és ugye ez az ablak itt már most bőven arról szól, hogy a következő olimpiára hogyan és miként lehetne kijutni, de pont ez az, hogy ezt a névsort, mondjuk ezt a négyest egyébként mennyire lehet egyben tartani, hiszen azért mindenkinek megvan a két palánkos kosárlabdában majd az elfoglaltsága, hogyan lehet évközben majd a versenyeztetést megoldani náluk. Hiszen ugye azt láttuk, hogy például a nyári felkészülésnél, akár itt a világbajnokságra való felkészülésnél is, azért több játékossal is készültetek, nagyon sok olyan játékossal is dolgoztatok most együtt, akik nem fértek be ebbe a négyesbe. Tehát kis túlzással lehet akkor arról beszélni, hogy itt a jövőben lesz majd egy, nem tudom, most így nagyon leegyszerűsítve ABC csapat és magyar válogatott?
Azt gondolom, hogy azért a 3-3-as kosárlabdában azért van merítésünk, azért tudok sorolni még néhány nagyon-nagyon jó kvalitású játékost. Mi próbáljuk azért ezt a szellemiséget itt az edzőtábor során képviselni, hogy itt azért bérelt helyek nincsenek. Minden egyes pozícióért, minden egyes helyért, csapatba kerülésért meg kell küzdeni. Nagyon-nagyon szoktam hangsúlyozni, és szoktuk hangsúlyozni az edzéseken, hogy ez a kompetitív szellem ez meglegyen. Tehát sok idő van még az olimpiáig, annak örülök, hogy több összeállításban is ki tudjuk magunkat próbálni, információkat gyűjteni, de ebben az évben azt gondolom, hogy legalább hasonló szintű eredményeket is produkálni kell. El kell kezdeni akár az egyes ilyen women's series-eken, Európa-bajnokságokon kopogtatni a négybe, akár éremmel távozni az egyes tornákról, hiszen közeleg azért az olimpiai éve, ne felejtsük el, már 2 év múlva itt van Los Angeles.
Még egy nevet bedobnék ide, mert hogyha valaki figyelte a közösségi médiában mondjuk a ti felkészüléseteket a világbajnokságra, akkor például feltűnt ugye a válogatott keretben Somfai Lara is, és ha jól gondolom, szerintem ti foglalkoztatok vele először címeres, magyar címeres mezben. Róla mit tudsz egyébként elmondani ilyen tekintetben?
A Somfai Lara egy nagyon színes egyénisége volt a válogatottnak. Ugye terveztünk vele hosszabb távon is, akár itt a nyáron, de a Amerikába szólította a kötelesség, hiszen a Stanford Egyetemről a TCU-ba transferelt, igazolt át, és neki itt nyáron egy ilyen különbözeti dolgokat, különbözeti vizsgákat kellett tennie, hogy az egyetemi szemeszterét elkezdhesse a TCU Egyetemen. Egy rendkívül tehetséges fiatal lányról van szó. Én láttam őt játszani, amikor az Unrivaled Ligában dolgoztam Miami-ban. Idén januárban sikerült őt látni élőben, még 5-5-ös kosárlabdában, még a Stanford színekben. Nagyon fiatal hölgyről van szó, ugye 19 éves Lara, rendkívül nagy potenciállal, rendkívül magas plafonnal. Szerintem, hogyha így folytatódik, és így halad a fejlődése, akár a WNB-be is odaérhet. És itt a nagyon rövid idő alatt nálunk, itt a 3x3-as válogatottban bebizonyította, hogy tényleg akár hosszú távon lehet vele számolni, akár 3-3-ban, akár 5-5-ben. Úgyhogy nagyon, nagyon pozitív benyomást tett az egész edzőstábra, játékosokra is, és egy rendkívül tehetséges és színes egyéniség.
Színes egyéniségek voltak veled Varsóban is. Mi a legjobb lengyel sztori, amit hazahoztatok magatokkal?
Csak ami publikus.
Lehet több
legjobb
is.
Legjobb lengyel sztori. Hát talán az a legjobb lengyel sztori, hogy kis Lelik Réka megtalálta az új szobatársát. Ugye az 5-5-ös válogatottban Lelik Réka Dubej Deborával volt egy szobában, és sajnos Dubej Debora visszavonta az 5-5-ös válogatottságot, de lehet, hogy valószínűleg Kisvirág szemében megtalálta az új szobatársát.
Na, mondanám, hogy már megérted, de szerencsére még gazdagabban tértetek vissza.
Így van, abszolút.
Egyébként, ha már most visszakanyarodtunk megint a világbajnokságra, ugye tényleg az van, hogy nagyjából az a három csapat tudta legyőzni a magyar válogatottat, akik ott voltak a tényleg a legjobb három között. Tehát ugye Hollandia, Ausztrália, Egyesült Államok. Ugyanakkor magyar csapat megelőzött olyanokat is, akik azt gondolom, hogy ha csak azt nézzük, hogy milyen nevek, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy őket meg előztük korábban. Milyen trendek vannak itt a nemzetközi mezőnyben? Mert azért itt jócskán átalakultak bizonyos keretek, ami pont nem a hollandok, ha már így szóba hoztad őket az előbb. Az előző olimpia után, és majd most ez az út, amire ráléptünk a következőig.
Igen, alapvetően ugye, hogyha itt a végső rangsort nézzük, ugye a hetedik helyre kerültünk, soroltak be minket. Németország, illetve Ukrajna megelőzött minket, de csak azért, mert igazából a másik csoportban ők csoport elsőként végeztek. Hogyha a dobott pontokat nézzük a top 8-ban, akkor azt gondolom, hogy a helyes besorolásunk az ötödik hely lett volna. De igazából nincs jelentősége az, hogy egy válogatott ötödik vagy hetedik helyen végez.
Persze.
Igazából itt az első három helyezést díjazzák. Nekünk is ez volt a nem titkolt vagy titkolt szándékunk. Ezek a vereségek ugye nagyon csekély különbségű vereségek voltak, amiket elszenvedtünk itt a VB-n. Nem volt három pontos különbségnél nagyobb vereségünk. Ugye az Egyesült Államoktól is három ponttal, Ausztráliától is három ponttal, illetve Hollandiától három ponttal kaptunk ki. Igen, valóban olyan nemzeteket sikerült megelőzni, mint mondjuk Kanada, Franciaország, Japán, Kína, akik korábban vagy jelenleg is amúgy komoly játékerőt képviselnek ebben a sportágban. Biztos vagyok benne, hogy ezek az országok gőzerővel fognak dolgozni Los Angelesig, de ezt magunkra is elmondhatjuk. Mi sem fogunk tétlenkedni, a munkát azt mi is bele fogjuk rakni, sőt, ebben hiszünk, hogy ezt a munkát ezt nagyon bele kell rakni, csak akkor adják a sikert. Úgyhogy alapvetően adott a feladat a következő évre. Minél több tornára, minél több ilyen women's series-re el kell mennünk, képviselni kell Magyarországot, pontokat kell gyűjtenünk és mérkőzés rutint szerezni.
Nyilván egyébként egy ilyen világbajnoki hetedik hely azért, sőt mondtad, hogy nincs jelentőség, hogy ötödik vagy hetedik, de hát azért alapvetően az, hogy a világbajnokságon ötödik, hatodik, hetedik, teljesen minden nyolcadik helyet szerez a magyar válogatott, de az azt gondolom, hogy az utóbbi időben azért nem voltak ilyen eredményeink 3x3-as kosárlabdában, tehát azért ez azért valamicskét előre vetíthet, vagy ebből azért lehet építkezni a jövőre. Tehát mondjuk egy olyan szűkebb mezőnyben, mondjuk egy Európa-bajnokság, ezek szerint akkor, nem tudom, lehetnek vérmesebb reményeink?
Abszolút, valóban remélhetőleg előre vetít bizonyos jó dolgokat. Ugye itt egy kicsit így ketté osztanám a 3x3-as közeget, vagy a 3x3-as időszakokat. Én itt az olimpia előtti, illetve olimpia utáni időszakokat az külön választanám. Ugye 2021-ben szerepelt először a 3x3-as kosárlabda a tokiói versenyprogramban, ugye ez 2020-ra, 21-re a Covid vírus miatt csúszott. 2021 előtt ugye nekünk sikerült 2017-ben és 2019-ben egy ezüstéremmel távozni a világbajnokságról. Ugye akkor én másodedzőként voltam a csapat tagja. Az egy nagyon jó generáció volt, aki kétszer is majdnem felért ugye a csúcsra. Viszont 2021-es utáni időszakban valóban ez volt a legjobb világbajnoki szereplése a magyar szakágnak. Úgyhogy azt gondolom, erre lehet alapozni, hogyha azt nézzük, hogy az olimpia mezőnye 12 csapat, 12 fő, akkor idén ugye ezzel az ötödik helyen, míg a tavalyi 12. helyen azt mondható, hogy a magyar válogatott stabilan az olimpia mezőnyéhez tartozik. Nekünk mostantól az a feladatunk, hogy ezzel a világelittel ne csak felvegyük a versenyt, hanem meg is verjük őket, és így a 2028-as olimpián akár valami kimagasló sikerrel tudjunk távozni.
Na hát ez egy kiváló végszó, és akkor ehhez viszont sok sikert kívánunk majd nektek. Köszönjük, hogy itt voltál velünk.
Minden jót, szia!
Na Ágoston, nekünk még maradt 3-4 percünk, úgyhogy azt gondolom, hogy tudunk még, talán mondhatjuk, hogy a hét híréről beszélgetni?
Attól függ, mi a hét híren állod.
Én azt gondolom, hogy Somogyi Ádám Bilbao bejelentése.
Hát a hét kosaras híre az abszolút lehet.
Jó, oké, oké. Hát gondoltam itt a három pontosról, ha három pontosokról vagy kosárlabdáról beszélgetünk, akkor talán. Azért én azt gondolom, hogy voltak pletykák már, azért több csapat neve is felmerült, gondolok itt mondjuk az Alcaténre, azt hiszem a Bilbao is egyébként ott volt a pletykáknál a csapatok között, hogy ki az, aki leigazolhatja Somogyi Ádámot, de hát végül tényleg a spanyolok lettek a befutók. Azt gondolom, hogy az ő életpályájában az, hogy a spanyol csapathoz került, az nem meglepetés, viszont azt nagyon-nagyon örömteli volt nézni, ahogy a közösségi médiában például a Bilbao a bejelentés előtt azt hiszem egy pár órával kirakta, hogy az egyik székre a stadionban letették a fehér fejpántot, és hogy ki lehet az új érkező. Tehát, hogy egyébként eljutottunk...
Krinyánszki Somogyi Ádám.
Eljutottunk ilyen szintre, hogy mondjuk egy ilyen fehér fejpántról Somogyi Ádám kapcsán már lehet, hogy valakinek mondjuk a Bilbao szurkolóknak beugrik az, igen, hogy itt egy kiváló magyar irányító lesz majd a csapat új igazolása. És mi azért beszélgettünk vele, nem is tudom, még az előző spanyolországi kitérője kapcsán ott az, amikor nem sikerült neki annyira jól, de azt gondolom, hogy elképesztően jól összeszedte magát. Szolnokon elképesztő, amilyen teljesítményt lerakott, úgyhogy én most azt mondom, hogy én nem féltem őt. És amilyen szerződést lehet olvasni, hogy ez egy hosszú távú kontraktus, amit aláírtak vele, gyanítom, nem kiegészítő embernek vitték oda, hogy 4-5 perceket játszom majd, amikor már minden mindegy.
Erre majd választ kapunk, nyilván én is ezt gyanítom, sőt tovább megyek, alig hanem erről elég mélyen beszélgettek szerintem az egyeztetések során, hogy mégis milyen szerep hárulna, vagy várhatna rá. És Ádámnak is ezt azért alaposan át kellett rágni, hiszen, ahogy mondtad, volt már Spanyolországban, de szerintem nem kellett összeszednie magát. Én annyiból javítanám, mert amikor láttuk a pályán, akkor rendben volt. Tehát az, hogy úgy alakult a spanyol fejezete korábban, hogy haza kellett jönnie, mert nem jutott egész egyszerűen játék lehetőséghez. Arról ő is elmondta közben, nem igazán tehet, a munkát elvégezte, beletette, és amikor láthattuk a pályán, akkor láttuk is, hogy ez minden rendben. Ezért volt döbbenetes az, hogy így alakult neki az a fejezet, és ezért egy szinte már ilyen általános érvényű dolog, gyakorlatilag Hang Ádámot leszámítva, hogy nyugat-európai erős ligákban borzasztó néz a magyar játékosoknak megragadni, és egész egyszerűen megkapni azt a szerepet, ami egyébként talán megilletné őket, mert pont azért, amit te is mondtál, Somogyi Ádám hazajött, és a BL teljes nemzetközi mezőnye egyszerűen csodálta Ádám játékát. Maga a Champions League, a BL hivatalos oldala is fordulónként kiemelte, beceneveket adott neki, a legnagyobb riválisok méltatták a meccs után és sajtótájékoztatón, és nyilván ez azért bőven van egy olyan szint, mint egy spanyol középcsapatban, ahol az a kérdés, hogy pályára lép-e, vagy lépjen-e. Szóval, hogy ott valami félrement, nem azért mondom, mert nyilván idehúz a szívem persze, meg Ádám felé, de hogy így, hogyha próbálom objektíven nézi, akkor sem értem, hogy miért alakult úgy, ahogy. Biztos neki is tanulnia kellett abból, és lehet, hogy már a tárgyalás során is, ez majd talán a jövőben kiderül, máshogy beszélgettek, terveztek, gondolkoztak. De egyrészt a BL szereplés, másrészt a spanyol kaland miatt a Bilbao egész pontosan tudja, hogy mit várhat Somogyi Ádámtól, és hogy miért fontos ő nekik. És ez a helyzet, ez egy új helyzet, mert ilyen jól még szerintem nem ismerte olyan csapat Somogyi Ádámot, mint most mondjuk a Bilbao. Nyilván a Szolnoki Arany az talán más kategória, de hogy külföldön.
Na hát, annyit ígérhetünk, hogy következő adások egyikében azért megpróbáljuk utolérni valahogy Somogyi Ádámot, hogy őt is kikérdezzük erről a következő, reméljük minél hosszabb időről, ami rávár, de mostanra véget ért az adásidőnk, úgyhogy köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, tartsanak velünk majd a jövő héten is, viszonthallásra!
Ez volt a három pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója. Minden hétköznap 16 órától a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új